Sziasztok! A Filippiekhez írt levélből szeretnélek benneteket köszönteni a negyedik rész 6. és 7. verseivel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Isten igéjét Ézsaiás könyvének 45. fejezetéből olvasom fel az első 8 verset. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágasságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övezlek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből, táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot. Sarjadjon igazság is vele. Én az Úr teremtettem mindezt.
Imádkozzunk! Urunk és Istenünk, újra és újra azt mondod ebben a szakaszban, hogy Te vagy az Isten egyedül, és nincs más. Nincs más Isten, csak egyedül Te. És miközben Te ezt mondod, és ezt jelented be nekünk a Te igédből, mi egy olyan világban élünk, és egy olyan világnak vagyunk a részei, ahol nagyon-nagyon sok más Istent látunk és hallunk, ahol mindenféle más Istenek jelennek meg, ahol különféle tárgyak, ideológiák, vágyak jelennek meg előttünk, mint Istenek, mert bejelentik az igényüket az életünkre, és érezzük, hogy teljes szívünkből vonzanak bennünket magukhoz. Megvalljuk neked, Urunk, hogy amikor Te azt mondod, hogy nincs más Isten, és amikor talán mi erre azt mondjuk, hogy igen, ezt így hisszük, mégis ha a szívünk mélyébe tekintünk, akkor érezzük azt a hatalmas nagy feszültséget, azt a harcot, amely közted és más Istenek között zajlik, és amelynek a tétje az, hogy kihez tartozunk, hogy kiéi vagyunk, hogy kinek engedelmeskedünk, hogy kinek az akarata valósul meg, testesül meg rajtunk keresztül. És úgy jövünk most eléd, mint akik hiszik, hogy Te megszólítottál már bennünket, és a Tiéid vagyunk. Vagy úgy jövünk eléd, mint akik keresünk Téged, és keressük a Te orcádat, a Te igazságodat. És arra kérünk most, hogy fordulj hozzánk. Arra kérünk most, hogy erősíts meg bennünket a Te igazságodban. Hogy a Te igéd mondja, harmatozzon a magasból, újjon igazság a fellegekből, szent lelkednek ereje és valósága által igazságod járjon át bennünket. Érjen el bennünket ott, ahol vagyunk, ahol a leginkább szükségünk van rám. Te légy az, aki bennünket megújítasz, aki, ha kell, megintesz, megfeddesz, aki bátorítasz, aki vigasztasz. De mindezek közepette leginkább azt kérjük, hogy az Úr Jézus Krisztust ragyogtasd fel a mi szemeink előtt. Hogy lássuk, hogy valóban nincs más út, nincs más élet, nincs más igazság, mint a Te fiad, aki megfeszítetett, és aki feltámadott. Jöjj, Szent Lélek Isten, jöjj, ragadj meg bennünket, és igazságodat közöld velünk. Amen. Isten igéjét Esdrás könyvéből olvasom. Esdrás könyvének az első fejezetéből, az első verstől a 6. versig. Círus Perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus Perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus Perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Judában lévő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában lévő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmarad bárhol, ahol jövevényként él, az segítség annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el és építsék fel az Úrházát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Foglaljuk a helyünket. A Bibliából kevésbé ismert alakok közül a ma esti téma, amit kaptunk mindannyian, az Círus. Círus, mint Isten szabadításának az eszköze. Círus Perzsa uralkodó meghatározó szereppel bírt Isten népének, Izraelnek az életében. Ő egy olyan személy, akit soha nem felejtenek el Izrael gyermekei, sőt, ő azon kevés pogány nem zsidó uralkodók egyike, akinek a nevéhez mindörökre hála és öröm kapcsolódik. Círus trónra lépése kapcsán valami új kezdődik. Valami olyan új kezdődik Isten népe életében, amihez csak egyetlen egy esemény hasonlítható az ő életükben, ez pedig nem más, mint az Egyiptomból való szabadulás. Azt mindannyian tudjuk, hogy az Egyiptomból való szabadulás ünnepe a mai napig a legnagyobb ünnepe a zsidóságnak, hiszen itt emlékeznek vissza arra, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból, a rabszolgaságból, a biztos pusztulásból, és néppé fogadta őket. Utána jött a szövetségkötés, a 10 parancsolat, utána mondta ki Isten, hogy ti az én népem lesztek, én pedig a ti istenetek leszek. Ez a legnagyobb dolog, amire minden zsidó embernek emlékezni kell. Amit Círus tesz, amit Círuson keresztül történik, az egy olyan új dolog, ami ehhez hasonlítható. Sok száz évvel később vagyunk, amikor Isten a babiloni fogságból hozza ki Izraelt. Ha visszamenjünk az időben, akkor a babiloni birodalom uralkodója Nebukadnezár van előttünk, aki több Círus előtt, körülbelül 70 évvel vagyunk, több hullámban vonult fel Júda és a főváros Jeruzsálem ellen. Az utolsó invázió az a város teljes elpusztításával, lerombolásával, a templom lerombolásával járt. És ezzel együtt a népnek a vezetőit, minden jelentősebb emberét, akár politikai, akár gazdasági vezető volt, akár vallási, papok, proféták, a népnek a vezetőit és a jelentős részét deportálták Babilonba. Csak a legszegényebbek és a legelesettebbek maradtak Júdában. És évtizedek teltek úgy el, 70 év az elejétől a végéig, majdnem, hogy Izrael, Isten népe idegenben él. Hogy énekeltük ebben a Zsoltárban, elég jól visszaadva azt a hangulatot, ahogy énekeltek ők is az idegenben, szomorúan megtörtem. Egy olyan világban élnek, ahol minden idegen. Idegen földön, ahol idegen isteneket imádnak. Az utcákon idegen nyelvet beszélő emberek vannak, akiknek az életét idegen szokások alakítják. Évtizedek telnek el ebben, és egyesek még emlékeznek az Úrra. Emlékeznek arra, és ez a Zsoltár nagyon jól elmondta, hogy milyen volt valamikor. Hogy milyen volt, amikor Isten ott lakozott közöttünk Jeruzsálemben a templomban. Hogy milyen volt, amikor a sioni énekeket, ezeket a Zsoltárokat énekeltük neki, és dicsőítettük őt. Emlékeznek rá. De már nem ezt a világot éljük. Már nem ez a kor van. Ezeket az énekeket már nem énekeljük Babilon folyóinál. Itt már csak sirató énekeket énekelhetünk, és kicsi az esély arra, hogy bármikor újra legyen élet. Kicsi az esély a hazatérésre. Na ez az a helyzet, amikor a világpolitikai forrongások közepette taktikázva ügyesen hatalomra került Círusz. Perzsa uralkodó egy kicsi nyálam királya volt, aki 10 év alatt egyre nagyobb hatalomra tett szert, aztán 539-ben, időszámítás előtt természetesen, minden ellenállás nélkül megadta neki magát Babilon, és Círusz lett a Babilonba lépő, Babilon helyébe lépő, majd 200 évig fennálló Perzsa Méd Birodalom első uralkodója. És az a rész, amit most olvastunk Esdrás könyvéből, az, ahogy olvassuk, uralkodása első évében hangzik el, Círusz kiad egy dekrétumot, kiad egy parancsolatot, és ez az, ami egészen újat, váratlanul újat nyit Izrael életében. Tudnélik azt mondja, hogy föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene, és avval bízott meg, hogy felépítessem a templomot Júdában lévő Jeruzsálemben. És aki csak az ő népéhez tartozik, mind menjenek haza. A dekrétum tartalma teljesen egyértelmű és világos. Círusz azt mondja, újjá kell építeni Jeruzsálemet, vissza kell vinni a deportált népet 70 év után, fel kell építeni a templomot, újra kell indítani az életet. Meglepő és nem várt fordulat. Legalább ilyen meglepő az, hogy mit mond a Szentíró, hogy mi áll Círusz döntése mögött. Mi áll annak a hátterében. Azt olvassuk itt, hogy azért történik ez, hogy egyrészt beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, ezért arra indította az Úr Círusz Perzsa király lelkét, hogy ezt a dekrétumot kiadja. Azt mondja tehát, hogy az Isten az, az Úr az, aki Círuszt, az uralkodót felindítja ennek a parancsnak a kiadására. Azért, mert már a fogságba vitelkor 70 évvel korábban megmondta Jeremiás próféta, hogy ennyi ideig fog tartani a számüzetés. Círusz tehát, akit Isten lelke felindít, akinek minden országot, ahogy mondja, a kezébe adott az Úr, örömhírt hirdet, jó hírt hirdet Isten népének, menjetek vissza, építsétek fel az országot. Annyira jó ez a hír, gondoljunk bele a helyzetbe, hogy sokan el sem akarják hinni. Mert hiába énekeltünk Babilon folyóinál, évtizedeken, generációkon keresztül visszagondolva arra, hogy milyen volt, amikor az Úr ott lakott közöttünk, meg az apáink, meg a nagyanyáink, meg a nagyapáink között. Amikor eljön, hiába vágyunk vissza abba az ideális élethelyzetbe, ami valamikor ott megadatott, amikor eljön az idő, hogy na akkor gyertek, előttetek, itt a lehetőség, akkor nagyon sokféle hang kezd el megszólalni. Képtelenség, hogy amiről csak álmodoztak hosszú évtizedeken keresztül, az most valóság lehet. Lehetséges-e valóban visszatérni? Lehetséges-e felépíteni a templomot, a várost? Lehetséges-e újra megszervezni a szinte a nulláról a gazdasági életet, a politikai életet, a vallásos életet, a kultuszt, mindent visszaállítani? Nem csak lehetséges-e, érdemes-e? Érdemes-e magunk mögött hagyni azt, amiben sokan már beleszülettek, ott születtek, ott éltek, nekik már ez volt az otthonuk. Az idegen volt az otthonuk, de ahova visszamennének nekik, az is idegen. Egy-két öreg van talán csak, aki még fiatal korában élt és látta azt a földet, de a többség nem látta. Jó hír, amit Círusz hirdet, de akarjuk-e ezt? Képesek vagyunk-e erre? Készek vagyunk-e áldozatot hozni? Áldozat otthagyni azt az idegenben, de mégis már belakottat, és a nulláról újraépíteni mindent? Elég bátrak vagyunk-e ehhez, hogy felszámoljuk a meglévőt, és egy új földön, ami a régi, újat kezdjünk? Elindulni egy veszélyes, hosszú útra? Mindez nagyon nagy kérdés. És ez az a helyzet, amiben Ézsaiás próféta szavai megszólalnak, ezt olvastuk a lekcióban, ugyanebben a korban vagyunk. Ézsaiás próféta 40. fejezetétől végig olyan igéket, olyan üzenetet találunk, ami ezt a népet bátorítja és erősíti, és vigasztalja. Azzal kezdődik Ézsaiás próféta könyvének ez a szakasza, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt a rabsága megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr. És itt indulnak ezek a dalok, ami végig bátorítás. Higgyétek el, Isten valóban újat kent. Higgyétek el, akármilyen nehéz, akármilyen képtelenség, hogy valóban Isten van amögött, ami történik. Isten uralkodik, nincs más Isten, ő az Úr. De annyira hihetetlen ez, hogy ez valóban Istentől jönne, hogy Ézsaiásnak a következőket kell mondania. Nem olvastuk azt a részt, ahol a 44. fejezetben, ahol azt mondja Isten, hogy én mondom Círuszt pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsétek fel Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Hogy a most olvasott részben a lekcióban azt olvassuk, hogy ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapu. Mit mond Isten? Hogy Círusz, ez a pogány uralkodó, ez Isten pásztora, és Isten felkentje. Mondom, Isten pásztora, és Isten felkentje. Két olyan tisztség, amit képtelenség, hogy az Isten egy pogány uralkodóra mond. A pásztor az a király, a vezető. Az Isten felkentje egy ugyanilyen kifejezés. Mind a pásztor, mind a felkent tisztségek Jézus Krisztusban nyerik el a maguk teljességét. Az Isten pásztora, vezetője. Az ő felkentje, a messiás, a Krisztus, a szabadító. Hogyan nevezheti a próféta Círuszt Isten pásztorának, Isten felkentjének, egy pogány uralkodót? És hogyan mondhatja, hogy Isten az, aki népeket terített le előtte, aki lehetővé tette, hogy Círusz a semmiből ilyen hamar a legnagyobb uralkodói méltóságra érkezze? Az egész arról beszél, hogy Isten kezében van a nemzetközi politika, és Isten cselekedett ebben. És ezt akarja Ézsaiás elmondani a népnek. És nézzük meg más oldalról, hogy ki ez a Círusz? Ki ez a Círusz, az Isten pásztora, a felkent, akinek azt olvassuk, hogy Isten felindította a lelkét, és a föld minden országát a kezébe adta, ő az Úr, ő mondja, és azt is mondta Círusz, hogy az Úr az Isten Jeruzsálemben. Círusz egy olyan ember, aki nem ismeri Istent. Nagyon azt higgyük, Círusz nem egy friss megtért. Círusz nem egy olyan politikus, egy olyan uralkodó, aki megismerte volna az Urat. Mindig voltak a pogány népből ilyenek, pogányok közül, akik megismerték a zsidók Istenét, és azt mondták, hogy téged követünk, és benned hiszünk. Círusz nem ilyen ember. Sőt, a történelmi kutatásokból egészen világosan tudjuk azt, hogy Círusz, valamint az őt követő perzsa uralkodók egy egészen más politikát követtek, mint a babiloniak. Egy egészen más politikát követtek a Babilon, most már az ő birodalmuk területénre deportált idegen népekkel, mint az elődeik. Ők tudnélik meg akarták erősíteni a helyi népek tradícióit, vallási kultuszát. Nekik fontos volt, hogy ezek visszamenjenek a saját otthonaikba, városaikba, szent városaikba. Nekik fontos volt, hogy újra a saját vallásukban éljenek, és ehhez még kincstári forrásokat is hozzárendeltek, hogyha szükséges volt, ahogy itt olvassuk is. Hogy ez mennyire így volt, az bizonyítja egy korabeli dokumentum töredék, amelyben Círusz maga így ír. Ezekbe a szent városokba visszajuttattam a régóta romokban heverő szentélyeket, a templomi képeket. Létrehoztam részükre az állandó szentélyeket. Összegyűjtöttem a városok korábbi lakóit, és visszajuttattam őket a lakhelyükre. Most figyeljünk. Az összes Isten, akiket visszatelepítettem szent városaikba, könyörögjenek Bélhez és Nébóhoz, két babiloni Isten, hosszú életért nekem, könyörögjenek Mardukhoz, babiloni Isten, az én uramhoz, és mondják, Círusz a király, aki téged imád, és Kambüzisz az ő fia. Mondhatjuk itt sült pogány. Azt mondja, visszavittem az isteneket a saját földjükre, a saját szentélyükbe, megtettem a jót ezeknek az isteneknek, és most ezek az istenek könyörögjenek az én isteneimhez, Bél, Nébó, meg leginkább Marduk, aki a főisten, hogy éltessen engem, Círuszt, meg a fiamat a trónon hosszú ideig. Erről az emberről mondja a próféta, az Isten igéje, az Úr, hogy ő az én pásztorom, hogy ő az én felkem, hogy én cselekszem rajta keresztül. Círus tehát úgy lesz eszköze Isten szabadításának, hogy mindeközben saját esze legjobbnak vélt politikai haszna után megy. Semmi tudatos Istennek való engedelmesség, hanem emberi oldalról nézve egészen véletlenül. Az események egybevágnak. Mire irányítja ez a figyelmünket? Mi az, amit ez a kettősség mutat nekünk? Mire hív Isten ezáltal bennünket? Azt mutatja meg, hogy Isten kezében tartja a nemzetközi politikát, mellé teszem még a magyart is, és Istent semmi nem állítja meg abban, hogy a világot a saját céljai felé kormányozza. Mert Círus döntése Izrael szemszögéből Isten tette. Még akkor is, ha Círus nincs tudatában annak, hogy ő Isten szabadításának az eszköze. Feltárul előttünk ebben a történetben, ezekben az igékben az, hogy Isten munkálkodik a történelemben. Hogy az az Úr, aki a világot benne a mi életünkkel ma is a maga kezében tartja, irányítja, és a saját céljai felé kormányozza. És mint ilyen, Círusnak köze van mindannyiunk életéhez. Mert Círus döntése, ennek a pogány uralkodónak a politikája, mindazzal együtt, ahogy az ő élete formálódott, ahogy olyan ember élet, amilyen ember lett, és ahogy ő érvényre jutott, ez része annak, ahogy Isten munkája a maga munkáját a történelemben. És Istennek ez a munkája, ez a célja nem más, és ez nagyon fontos, hogy ma a szívünkbe zárjuk és megértsük, nem más Isten munkája a történelemben, mint magának egy megváltott nép összegyűjtése. Izrael. Aztán az egyház. Azért gyűjti persze össze, hogy rajtuk keresztül folyamatosan áldással legyen minden más népnek. De ami itt történik, az ez. Isten népének, ha úgy tetszik, az egyháznak ez a titka. Ott is akkor Isten szabadulást készít népének, akik ezért visszatérnek Jeruzsálembe, Júdába, felépítik a templomot, felépítik a várost, és helyreállítják az életet. De szeretném, hogyha látnánk, hogy ez a történet, ez a mi történetünk ma. Ez nem egy olyan történet, ami tőlünk távol valamikor megtörtént, és maximum visszanézünk rá, hogy mit is lehet tanulni ebből. Hanem ez ugyanaz a történet, aminek mi itt ma este a részesei vagyunk. Hogy Isten magának, Heidelberg K.T. beszél az egyházról, egy kiválasztott nemzetséget gyűjt össze. Azt megtartja, fenntartja, élteti, kormányozza, viszi a maga célja felé. Ez a történet a mi történetünk, akik ma Jézus Krisztust Úrnak, Királynak, Szabadítónak és Megváltónak valljuk. Hiszen Círus, ugrunk egy nagyot, után bő fél évezreddel ebben az évben, ebben a helyreállított népben, ebből a Babilonból visszatért és helyreállított népben születik meg a megváltó, a szabadító, az igazi felkent, a tökéletes pásztor, vezető Jézus Krisztus. Az a Jézus, aki Círussal ellentétben nem tudtán kívül tölti be Isten akaratát, és nem dekrétumokkal cselekszi meg Isten akaratát. Az a Jézus, aki teljes tudatossággal és engedelmességgel az Atya akaratát keresve betölti azt azzal, hogy leteszi az életét a kereszten. Az a Jézus, akiben az egész világ történelem központi személyét, akinek halálában és feltámadásában Isten nagy megváltó munkájának a központi eseményét látjuk. Arról a Jézusról van szó, aki személyesen, mert személyesen szólít meg és hív el bennünket, de nem azért teszi ezt, hogy nekünk csak egy olyan hitünk legyen, ami csak a saját életünkre koncentrál. Isten és én. Nem egy individualista hitre hív el. Nem azért szólított meg, és nem azért hívott el, hogy pusztán, kizárólag a saját egyéni életünkben hozzon szabadulást, segítséget, bűnbocsánatot, vezetést. Mindez benne van. Hanem azért, hogy ebbe a nagy munkába, amit a világ történelem folyamán végez, bevonjon bennünket. Részeseivé tegyen minket. Ennek az igének az alapján ezen a ponton elkezdhetnék beszélni Istennek a gondviseléséről a személyes életünkben. Mert ez a gondviselésről szól. De nem akarok erről beszélni. Mert erről sokkal többet hallunk. Hanem sokkal inkább azt szeretném, ha ma azt az Urat látnám, azelőtt az Isten előtt borulnánk le hálával és csodálattal, aki az egész világtörténelmet a kezében tartja. Mert ha ma előre tekintünk az elkövetkezendő évtizedekre, akkor nagyon-nagyon sok kérdés, kételj, aggodalom, félelem van bennünk. Látjuk Magyarországnak a teljes leromlottságát, gyengeségét. Mit hoz a jövő? Milyen állások lesznek itt? Jobb, ha minél hamarabb elmegyek külföldre, mert itt úgysem terem semmi. Van-e jövője ennek az országnak? Néhány hónapja olvastam egy cikket arról, hogy egyre többen vannak családok, akik azt mondják, kész, elmegyünk. Elmegyünk ebből az országból, mert azt érzik, hogy vége, mindennek a végére jutunk. Gondolkodjam egy családom. Nem egy ember fogalmazza meg. Gyermeket szülni ebbe a világba? Ha ránézek ennek a világnak a lehetőségeire, amit normális ésszel előre lehet vetíteni, előre lehet látni, vállaljak gyermeket? Ilyen világra hozzak én, amennyire tőlem telik, hozzak létre új életet? Mi jóra számíthatunk? Ha globálisan nézzük a világot, a nemzetközi politika világát nézzük, merre megy a világ? Mi lesz? A nyugati kultúra gyengül. Tele vannak a hírek ezzel, és ez valóság. Vízhiány, éhségládadások, klímaváltozás, korábban soha nem látott migráció várható. Minden megváltozik. Az egész világ, mi életünk is hihetetlen gyorsan, egy-két generáció alatt teljesen meg fog változni. Közben azt érezzük, hogy egy értelmetlen rohanás van. Megy az egész előre, megállíthatatlanul, és minden sarkon ott van egy újabb válság lehetősége. Ma még nem látjuk, holnap majd látjuk. Egy újabb ketyegő bomba. Mit jelent ebben a világban kereszténynek lenni? Mit jelent ebben a világban Jézus követőjének lenni? Mit jelent ebben a világban ez az ige? Ez a történet. Azt gondolom azt jelenti, hogy kereszténynek lenni nem csak azt jelenti, hogy személyesen majd valahogy ebben a világban is áldott lesz az életem. Persze, legyen. Hanem azt az erős hitbeli meggyőződést és elkötelezettséget jelenti, hogy akármilyen jövőképek is vannak előttünk, Isten nem hagyta magára ezt a világot. Mert Babilonban, amikor hasonlóan, mint mi, a 137. Zsoltárt énekelték, nem öröménekkel, hanem sírva és visszaemlékezve, nem volt jövő. Nem volt jövő. Volt jövő, mert Isten azt mondta, hogy van jövő Jeremiás által, de ebben nem sokan hittek. Ezért kellett egy olyan ember, mint Ézsaiás, aki az Isten igéjével, erejével, szent lelkével beléjük profétálta, hogy menjetek, hogy higgyetek, hogy Isten Úr, hogy ő cselekszik, hogy van jövő. De ugyanez a hit, ugyanez a tartás, ami keresztény emberként a miénk lehet. Az a bizonyosság, hogy Istennek van hatalma megragadni a círuszokat, és Istennek van hatalma, és semmi meg nem állíthatja azt, hogy az ő tervét, az ő munkáját végigvigye ebben a világban. Közöttünk is, meg általunk is. Hogy amit Jézus Krisztusban elkezdett, azt be is fogja fejezni. Azt a csodálatos felismerést jelenti ez, hogy Istennek azt a munkáját, amiben Jézus Krisztusban engem is elhívott, semmi nem akadályozhatja meg. De akkor mit csinált ez konkrétan? Kérdezlek, hol vannak a círuszok? Hol vannak ezek a pogány uralkodók, akik legalább jót tesznek? Akik valahogy szabadulást hoznak ebben a világban? Hol találjuk meg őket? Bush vagy Putin? Hát ők már mennek lefelé. Hillary lesz ez? Vagy
Obama, valamelyik Cyrus lesz? Vagy Orbán, vagy Gyurcsány? Vagy majd Indiából, vagy Kínából, a feltövekvő nagy ázsiai hatalmakból? Honnan jön majd a Cyrus? Merre keressük? Mert mondhatjátok azt, hogy nem látjuk, hogy bármi is történne, amiben Isten kezét látnánk ebben a világban. De hagyj azonítsalak ki mindannyiunkat ezen a ponton. Egy teológus itt tette fel ezt a kérdést, Ványi Nagy Ervin. Meg tudjuk-e állapítani egyértelműen és teljes biztonsággal, hogy a világtörténelem mely erőit és hatalmasságait tekinthetjük szolgáló lelkeknek, amelyek pozitív viszonyban vannak az üdvtörténettel? Felteszi ezt a kérdést. Meg tudjuk-e állapítani teljes bizonyossággal, hogy mik azok az erők a történelemben, a világban? Kik azok a személyek, akik valahol belesimulnak Isten tervébe, úgy, ahogy Cyrus belesimult Isten tervébe? Meg tudjuk-e állapítani? És az ő válasza a bibliai kijelentés szerint ez nem lehetséges. Nem az a feladatunk, hogy meglássuk ezeket, és azt mondjuk, igen, itt van, igen, itt cselekszik Isten, igen, látjuk, ott cselekszik Isten, és megy előre az ő ügye a világban, és keressük, hogy hol fog cselekedni. Azt mondja, a bibliai kijelentés szerint ez nem lehetséges, így folytatja, nekünk csupán az az ismeret adatot, hogy a világtörténelemnek szolgálnia kell az üdvtörténetet, de az, hogy ez milyen módon történik, rejtve marad előtt. Mi marad nekünk? A hit. Nem látásban járunk, hanem hitben. Az isteni gondviselést, akár a személyes életre nézve is, mi nagyon sokszor látni szeretnénk. Mikor beszélünk az isteni gondviselésről, visszatekintünk, rossz dolog történt velünk, kirúgtak a vizsgám, de helyette jobb időpontot kaptam, nem tudom, jobb professzorhoz kerültem, mennyivel jobban jöttem ki az egészből. Magyarul ez az isteni gondviselés. Elmentem egy állásinterjúra, nem sikerült, nagyon szomorú voltam, de 2 hónappal később kaptam egy másik állást, és még több pénzt is kapok, mint az elsőn kaptam volna. Ez az isteni gondviselés. Ezt szeretjük az isteni gondviselésnek mondani, mert látjuk. De az isteni gondviselést, hadd mondjam el, nem látjuk. Néha látjuk, de nem kell látnunk. Keresztény emberként az isteni gondviselést hiszünk. Akár a személyes életünkről van szó, akár az egész világról van szó. Ez egy hitbeli elkötelezettség, egy hitbeli bizonyosság, hogy az az Isten, akit én Jézus Krisztusban, mint az én mennyei atyámat ismertem meg, az egyrészt gondot visel az én életemre, csodálatos, titokzatos módon vezeti, őrzi, kormányozza ebben a világban, és az nem azt jelenti, hogy mindig jóról jóra, és még jobbra fog menni az életem. És az az Isten, aki nekem gyermeke lettem, bevont engem az ő nagy munkájába, amit ebben a világban végez. És én úgy gondolok magamra, és úgy tekintek magamra, és úgy tekintek erre a világra, mint ami nem Istentől elhagyott, bárhogy mennyire is annak néz ki, és amiben, ha magam helyén vagyok, akkor tudom, hogy az Isten nagy munkájának a részese vagyok. Az Isten nagy munkának a részese vagyok, akkor lehet, hogy nem is volt hiába való az élet. Amit esetleg egészen csendes, egészen egyszerű, egészen szürke emberként végigéltem. Boronjunk le azelőtt, aki Jézus Krisztusban megmutatta, hogy ő a világtörténelemnek az ura, aki Cyrusokat és mindenki mást használ a maga akaratának a végigvitelére, és aki bevont minket az a nagy munkájába.
Imádkozzunk! Atyánk, magasztalunk téged, és legyen áldott a te neved, mert te tényleg az egész világ sorsát tudod, ismered, és kézben tartod a mi életünket, tudsz a problémáinkról. Bocsáss meg, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy egyedül vagyunk, hogy nem figyelsz ránk, hogy nem vagy ott velünk, és néha így érezzük, de add Uram, hogy az érzékeink ne csaljanak meg minket, hanem tudatosítsuk akkor is, hogy te ott vagy velünk, és te igenis tudsz a mi problémáinkról, együtt érzel velünk, Uram. Nincs olyan probléma, amit te ne éltél volna át, Úr Jézus, amikor a Földön jártál. a mi problémáink a te tieidhez képest csak nagyon apróságok. De köszönöm, hogy mégis gondot viselsz rólunk. Uram, arra kérlek, hogy ne feledkezzünk el rólad. Ne kezdjünk el nosztalgiázni, ne kezdjünk el a múltba fordulni, hanem bizalommal tudjunk a jövő elé tekinteni, a jövő felé veled. Különösen most kérlek, amikor mindjárt kezdődik a második ZH időszak, vagy amikor már esetleg besűrűsödnek a programok, így a tanév végén a dolgok lezárása, a beadandók, stb. És ha végignézünk, akkor minket is elfog az aggodalom, hogy vajon hogy lesz nekünk erre erőnk mind megcsinálni. Köszönöm, Uram, hogy ebben is a segítségedet kérhetjük, és arra kérünk, hogy mindennapi életünkben, hogyha hazamegyünk, meg holnap az iskolapadban, az egyetemi folyosókon, kérlek, hogy hadd járjunk veled. Problémáinkat hadd ne egyedül akarjuk megoldani, hanem veled. Hadd ne aggodalmaskodjunk a jövőért, hiszen te erre bátorítasz bennünket, hanem tudjuk rád bízni magunkat. Amit tőlünk telik, azt tudjuk megtenni, és utána pedig a többit rád bízni. Köszönöm, Uram, hogy adsz ilyen círusokat, ilyen embereket, akik noha nem is tudnak rólad, de mégis a te akaratod szerint döntenek és járnak el. Köszönöm őket, és köszönöm, hogy nem a mi feladatunk az ő megkeresésük, vagy megtalálásuk. Uram, azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, hogy legyen áldott a te neved. Köszönöm, hogy ha rád nézünk, akkor fölül tudunk emelkedni a hétköznapok gondjain, a problémákon, még szintén fontosak, de néha, mint felhők eltakarják előlünk a napot, téged. Köszönöm, Uram, hogy a hit az ilyen felfelé nézés lehet. Amen.
És köszönjük, Urunk, azt a kiváltságot, hogy tiéd lehetünk. Kiváltságot, hogy munkatársaiddá hívtál el bennünket, és hát, hogy amikor a saját életünk körül forognánk, és önsajnálatba süllyednénk, mert valami nekünk éppen nem jó, akkor fel tudjuk emelni a szemünket te rád, Úr Jézus Krisztus, aki szenvedtél és meghaltál, és feltámadtál és győztél, és elhívtál bennünket, hogy veled együtt győzzünk. Attól más perspektívával lássuk az életünket, hiszen erre hívtál el bennünket a Krisztusban. Így kérjük mindezt a te nevedben, és így visszük mindezeket az imádságainkat te eléd, aki itt tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. Ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, a dicsőség,